Mindenkit szeretettel köszöntök. Újabb előadás sorozatot indítunk, és ennek az előadás sorozatnak ez az átfogó címe, hogy nékem az élet Krisztus. Pál apostol mondja ezt a Filippi levél első fejezetében vallomásként, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Az előadás sorozatunknak a mai első alkalma ezt a címet viseli János evangéliuma első fejezet 14. verséből, hogy Krisztusra nézve hangzik el ez a kijelentés, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ha címet kellene adni a meghirdetett Biblia cím alá, ezt írnám, hogy a helyes istenismeret jelentősége. A helyes istenismeretnek milyen jelentősége van az életünkben? Ahogy figyeljük a tömegtájékoztatást Magyarországon is és az egész világról szóló tudósításokban, az elmúlt években feltűnhetett azt, hogy arról számolnak be, hogy világszerte emelkedik a vallásosság, illetve a vallásos embereknek az aránya. Kezemben van az Egyesült Államokról egy nemrég megjelent könyv, az Európa kiadó adta ki, Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái. Több fejezet is foglalkozik itt az amerikaiak vallásosságával. Azzal, hogy Amerikában vallásosnak lenni, az a nemzeti büszkeségnek a része, mert aki nem vallásos, valamilyen vallást nem követ, az lenézik. Mert hát, hogy Isten van, azt hinni kell, ez vitán felül áll, és mindenki valahogy így igazodik, és így hozzák ki a statisztikák is, hogy az amerikaiaknak 90%-a vallásos. Magyarországon is ez a statisztika, hogy Magyarország 70%-a katolikus vallásnak mondja magát, kb. 20%-a protestánsnak, egyebekben nagyon kis százalék, és az ateisták számaránya egyre csökken, és vagy Magyarországon a legújabb felmérések szerint különösen emelkedik a vallásosság a fiatalok körében, ahol már az 50-55%-ot is meghaladja, amit senki nem tudott volna még elképzelni 10 vagy 20 évvel ezelőtt, hogy a fiatalok körében ekkora tért hódít a vallásosság, és ennyire keresik a felekezeteket, egyházakat. Már talán ezt nem lehet így mondani, hogy keresik Istent, mert rendkívül vegyülékes ez a vallásosság. A Bibliából, hogyha kutatjuk ezeknek az okait, a Biblia szerint nem ateizmussal záródik a világtörténelem. Kifejezetten hatalmas, nagyarányú vallásosság fog jellemző lenni a föld lakosságára. Ugyanakkor a Bibliában van két fogalom, amit a vallással, az istenhittel kapcsolatban kiinduló pontként érintenünk kell. Az egyik a tudatlanság kategóriája, a másik pedig a félreismerésnek a kategóriája. A Biblia szerint a legtöbb ember Isten létével, Isten kilétével kapcsolatban tudatlanságban van. Vagyis nem tudják az emberek, hogy ki az Isten. Lehet, hogy vallást gyakorolnak, lehet, hogy már egy felekezethez tartoznak is, de ki az Isten? Ma is föl lehetne tenni a kérdést Ézsaiás könyve 40. fejezetével, ott található ez a kérdés, hogy kicsoda az Isten, és milyen képet formáltok róla. Ki az Isten? És minek hiszitek az Istent? Ki az Isten, és milyen képet formáltok róla? A legtöbb ember, mondom, ilyen tekintetben tudatlanságban van, és ezt a Bibliából könnyen megértenünk, hogy miért. Azért, mert a Biblia szerint Isten hitelesen csak a saját szavából ismerhető meg. Aki nem a saját szava szerint ismeri meg az Istent, nem aszerint, hogy Isten bemutatja önmagát, hogy Isten feltárja önmagát, ott csak tudatlanság, vagy ami ennél is rosszabb, félreismerés lehetséges. A tudatlanságról a leghíresebb ige helyett az Apostolok cselekedetei 17. fejezetében olvashatjuk. Mindannyiunk előtt talán ott van a kép, amikor Pál apostol megjelenik Aténban, és ott az ókori világ akkori kulturális központjában is azt látta, hogy az emberek tulajdonképpen vallásosak. Mindenkinek megvolt a maga bálvány szobra, mindenki meghozta ott az áldozatot, és ott az agórán, ahol fellépett Pál apostol az Araiosz Págoszon, ami alatt az agóra elterült, mindenki valamilyen Istennek áldozott, És Pál is ezzel kezdte a beszédét, hogy én azt látom, kedves aténiak, hogy ti minden tekintetben istenfélő emberek vagytok, mert mindenki valamilyen Isten előtt hódol, sőt, még egy olyan oltárt is látok itt a sok közül, amire ez van felírva, hogy az ismeretlen Istennek. Hát akit ti ismeretlenül imádtok, azt én, mint ismertet hirdetem néktek, és eközben a nagy aténi prédikációja közben mondja ezt Pál apostol, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Ez egy nagyon vigasztaló bibliai kifejezés, mert mindannyian tulajdonképpen sok tekintetben, sok mindenben tudatlanok vagyunk, de leginkább az égi dolgok, az isteni dolgok tekintetében vagyunk tudatlanok. Ha Biblia nem került a kezünkbe, vagy nem kisgyermekkorunktól fogva, nem biblikus istenhitre tanítottak bennünket, és hát nagyon kevés az ilyen ember, akit így neveltek föl, akkor lényegileg tele vagyunk tudatlansággal. De milyen jó olvasni ezt a Bibliában, ezt a kijelentést, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. A tudatlanság miatt Isten senkit kérdőre nem von. A tudatlanság bűnné akkor válik, amikor az ember meg akar maradni a tudatlanságban. De sokszor mi önhibánkon kívül vagyunk tudatlanok. Tehát keresünk sok dologra megoldást, így az Isten hit kérdésére is megoldást, de tudatlanok vagyunk. Akkor én Budapestre kerültem, úgy gondoltam, hogy vidékkel összehasonlítva sokkal jobb helyzetbe jutottam. Egyetemi időm alatt bejártam a várost, vallási összejövetelekre is elmentem. Soha nem felejtem el, itt a 11. keretben voltam személyes fültanúja annak, hogy egy idős házas pár az egyik templomban végighallgattunk valamit, de már rohantunk a buszhoz, hogy menjünk a másikhoz, mert ott is volt egy meghirdetett valami. Én is szaladtam, ők is szaladtak, és közben ott a buszon beszélgettek, és azt mondták, hogy jaj, de jó lenne ezt mindezt megérteni, megemészteni, itt olyan mély dolgot hangzottak el. A következő helyről mentünk, egyébként majdnem ellentétes dolgok hangzottak el. Tehát körülbelül így vagyunk mi, hogy szaladunk, valahonnan pótolni akarjuk a hiányosságainkat, de sokszor úgy van az, hogy leérünk éveket, évtizedeket, és még mindig csak a tudatlanságnál tartunk, mert nem jutottunk olyan ismeretekhez, tehát olyan biztos ismeretekhez, olyan perdöntő és bizonyított ismeretekhez, amelyekre az életet lehet építeni. De azt gondolom, hogy a tudatlanságnál sokkal nagyobb probléma a félreismerés. Tehát az, hogyha valaki mondjuk úgy gondolja, hogy ő már nem tudatlan, ő ismeri az Istent, de közben nem látja, hogy ő tulajdonképpen Istenként nem annyira az Istent követi, hanem valamilyen Istenről adott magyarázatot, vagy valamilyen Istenről adott képet. Vörös Sándornak van az a megrendítő szonettje, aminek ez a cím, hogy Héfaisztosz, és ott abban olvasható ez a pár sor, hogy akit veled Istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, akinek más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Minden sora aranyat ér. A legtöbb embernek az Isten az valaki, aki ha teljesíti az ő kívánságait, létezik, ha meg nem szolgálja ki őt, akkor nem létezik. Nagyon sok ember ebben az Isten hitben és Isten képben éli le az egész életét, szóval a költő szavaival egy otromba fabálványt imád, nem egy élő, valóságos Istent, ezért is szokta a Biblia felhívni a figyelmünket, hogy az Istenünk az élő Isten. Az élő, valóságos Isten. És ezért is mondta az életének egyik legsúlyosabb kijelentését Jézus a vallási vezetőkre. János evangélium a 9. fejezetében olvassuk ezt, amikor egyszerre odafordult a farizeusokhoz Jézus, és azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Ezt most a mai témánknak megfelelően így is átírhatnám ezt a mondatot, hogy Jézus mintegy ezt mondta, hogy ha tudatlanok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel ti azt mondjátok, hogy ismeritek az Istent, holott ti félreismert Istent követtek, ezért a ti bűnötök megmarad. A tudatlanság és a félreismerés között mi a nagy különbség? Az, hogy mondom, a tudatlanság szinte mindannyiunkat, valamilyen dologban mindannyiunkat körülvett az életben. A tudatlanság általában önhibánkon kívüli tudatlanság, noha itt is van az embernek erkölcsi felelőssége, mert vannak olyan embertársaink, akik azt mondják, hogy én nem is akarom megismerni. Valahogy amikor Adi fogta a Bibliáját és bedobta a tűzbe, hogy égjen el, számomra ettől a pillanattól fogva nem létezik, megvan adva a feloldozás a magam számára, hogy nincs Bibliám, tehát nem olvashatom. A tudatlanságban is vannak erkölcsileg nem annyira menthető kategóriák, de a tudatlanság egésze általában az önhibánkon kívüli sajátosság. A félreismerésnél nem erről van szó. A félreismerésnél arról van szó, hogy tudjuk, hogy megismerhető, erőfeszítést kellene tennünk, hogy megismerjük, ugyanakkor azonban elkerüljük ezeket a próbálkozásokat, ezeket a törekvéseket, és megmaradunk egy ilyen kényelmes istenképben, vagy istenhitben, hogy hát mi tudjuk, hogy van Isten, mi nem vonjuk kétségbe, hogy ne léteznék. Egészen pontosan, mivel nem látjuk az Istent, ezért pontosan nem tudjuk, hogy kicsoda. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok a vita, azt nem merem elővenni, mert arról mindenki csak vitatkozik, meg ezért van olyan sok keresztény felekezet. Tehát ez az, hogy én vallásos vagyok, de az Isten képem az olyan, hogy nem az Istennek a tulajdon kijelentéseiből állt össze ez az Isten kép, hanem az elődeink, a kortársaink, a szokás, a hagyomány, amit mások mondtak, vagy amit mások tanítottak velünk, vagy valamilyen ilyen istenképünk áll össze. És ez a veszélyes, és ez az erkölcsileg is nagyon veszélyes. Ez az, amire Jézus azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. És ha mindezt végig gondoljuk, és további bibliai kijelentéseket hívunk segítségül, akkor még komolyabbá és még súlyosabbá válik ez a kérdés, tudnék az Isten ismeret kérdése. Azt mondhatjuk, hogy a Biblia szerint a legalapvetőbb kérdés az Isten ismeret, a helyes, a hiteles Isten ismeret kérdése, minden ebből nő ki. Ezt egy ószövetségi proféta éppen úgy elmondja, mint maga Jézus Krisztus. Először hadd idézzem az ószövetségi profétát, Hóseás próféta könyve 4. fejezetét, akinek különben az egész könyve lényegileg erről szól, egy nagyon sokat szenvedett és megpróbált próféta. Olvasom a könyve 4. fejezetének az első versét. Hóseás könyve 4. fejezet első verse. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival. Mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Ez egy nagyon nagy Biblia vers. Az, hogy mindenkit kérelek, hogy próbáljuk meg megjegyezni, hogy miért nincs igazság a földünkön, miért nincs szeretet a földünkön, mert nincs Istennek ismerete. Amire olyan sokszor szoktunk panaszkodni, hogy igazságtalanságokkal vagyunk körülvéve, hogy nem érzünk igazi szeretetet. Ez Hóseás könyve szerint egy dologra megy vissza, hogy az emberek nem rendelkeznek hiteles istenismerettel. Ha valakinek nincs igazi istenképe, az az igazságot is, meg a szeretetet is máshova fogja viszonyítani. Nem Isten alapján fogja ezt elgondolni és megélni, hanem esetleg emberekhez viszonyít, vagy emberek által kivetített istenképekhez viszonyít. Tehát ez egy nagyon nagy bibliai kijelentés, hogy azért nincs igazság, és azért nincs szeretet a földünkön, mert nincs Istennek ismerete a földön. Ugyanettől a prófétától idézi Arany János is a Széchenyi emlékezetet című hatalmas nagy ódájában, hogy elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való. Ezt is így lehetne fordítani helyesen, hogy elvész az én népem, mert Isten ismeret nélkül való. Az életnek tudnék a legfontosabb kérdése az, hogy a gondolkodásunkban, a beszédünkben, a cselekedeteinkben mihez viszonyítunk, mi a mértékünk? Mi a mértékünk? Ki a mértékünk? A mai világ mértéke az evolúciós tanításnak köszönhetően szinte az állat. Ugye onnan emelkedtünk ki, azoknak az ösztöneivel, indulataival rendelkezünk, tehát tulajdonképpen mi nekünk a mértékünk egy biopszichikai sajátosságrendszer. Az mindenek fölött való, azt mindenki elismer. Ha valaki éhes, ott senki nem fog ellenvéleményt mondani, ha valaki szomjas, valakinek testi szükségletei vannak, ott azt mindenki elismeri, minthogyha az ember más se lenne, mint egy biopszichikai adottság, és semmi több. A Biblia szerint az ember mértéke nem az, hogy testileg milyen, bár Isten teremtette a testet is, de Isten még többet is teremtett a testünknél. Az embernek nem mértéke az ember, hogy Protagorász, a híres görög filozófus mondta, hogy minden dolgok mértéke az ember. Ez nem igazság a Biblia szerint. A Biblia szerint az ember mértéke az Isten. Az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Az Isten állította elénk az életünk hivatását, küldetését. Ha valakinek nincs Istenről ismerete, nincs önmagáról se ismerete. Ha valaki nem tudja, hogy ki az Isten, önmagáról se fogja tudni, hogy kicsoda. Tehát az Isten ismeret tulajdonképpen minden dolgoknak a forrása. Ugyanezt említettem, hogy két újszövetségi igehelyel is szeretném szemléltetni. Az egyik a János evangélium a 17. fejezet 3. verse, tehát János evangélium a 17. fejezet 3. verse, amelyben ott szerepel ez a kis megszorító jelzővel adott kifejezés, hogy az egyedül igaz Isten. Azért könyörgött Jézus Krisztus, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Jézus ezt a kifejezést nem felejtette el oda állítani az Isten neve elé, hogy van egy egyedül igaz Isten, és ezen kívül persze nagyon sok istenkép van forgalomban, de ezek mind hamisítványok, ezek mind az igaz Istentől való eltérésnek az eredményei. Tehát az egyedül igaz Isten. A másik igehely a Jelenések könyve 22. fejezet 6. verse, amiben ezt olvassuk, hogy a beszédek hívek és igazak, és az Úr a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenni hamar. Tehát nagyon érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést. Egyedül igaz Isten, és Isten a szent proféták Istene. Tehát ha valaki arra hivatkozik, hogy a guruk milyen Istenről beszélnek, vagy Mohamed milyen Istenről beszél, vagy egyéb más vallási tanítók az emberiség története során annyi sokféle Isten arcot mutattak be, és ezeknek most százmilliós, sőt milliárdos táboraik vannak. Tudjuk jól, hogy az iszlám is több mint 1 milliárd hívőt számlál, és a keleti kifejezetten személyes istenhitet nem is való vallások is több milliárdos embertömegeket vonzanak, de ha nekünk az élet Krisztus, és ha mi Krisztusnak tulajdonítunk hitelt, és neki adunk igazat, akkor ezt meg kell jegyeznünk, ezt a két kifejezést, hogy Jézus beszélt egy egyedül igaz Istenről, és Jézus beszélt a szent proféták Istenéről. Tehát Jézus erre külön is hangsúlyt fektetett, hogy az életben el ne tévejedjünk, nekünk hiteles istenképünk legyen, mi a félreismerés útján ne induljunk el, ha tudatlanok voltunk is az életünkben, de a tudatlanságot ne váltsa fel az életünkben egy félreismert, egy bálvány Istennek való hódolás és imádat. Tehát ennek a jelentősége a Bibliában, akár az új szövetséget tekintjük, óriási. Most a következő kérdés nyilván úgy kell, hogy hangozzék, hogy hogy lehet megkülönböztetni az igaz Istent, meg azokat az isteneket, akiket isteneknek mondanak, de nem igazak. Ha a Biblia azt mondja, hogy van egy egyedül igaz Isten, és rajta kívül, ha vannak úgynevezett istenek, mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 8. fejezetében, hogy vannak úgynevezett istenek fenn az égben vagy a földön, sok Istent megtisztelnek, sok minden tárgyat meg lényt megtisztelnek ezzel a címmel, hogy Isten. De ha vannak is úgynevezett istenek, ezek nem istenek, mondja, hanem emberi kitalálásnak a gyümölcsei. Na de hogy lehet ezeket megkülönböztetni? Hogy tudjuk magunkat megóvni a helytelen, a hamis Isten ismerettől? Hogy tudunk szabaddá válni a bálványoknak a tiszteletétől? Hiszen ha csak ennyit végig gondolunk, mint amit most pár szóval próbáltam fölvezetni, akkor ebből is arra a következtetésre jutunk, hogy van egy egyedül igaz Isten. De csak egy ilyen Isten van. Rajta kívül viszont a forgalomban levő Isten képeknek száma szinte megszámlálhatatlan. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy olyan, mint egy kör 360 foka van. A kör 359 foka az mind a hamis istenekről beszél. óriási pazar változatosságban kínálja az emberiségnek valaki a hamis istenképeket, akar szigorú Istent, nagyon szigorú Istent, aki szinte semmit nem tud elnézni, megbocsátani, ilyenre is van példa. Akarsz a másik végponton egy elvtelen Istent, aki mindenkire mindent ráhagy, mindenkinek mindent megbocsát, nem is kell igazán megbánni a bűnöket, akkor is elintézi majd, hogy te feloldozást nyerjél. Szóval, ha kiterítjük ezt a 359 szokot, mint egy ilyen legyezőként, mindenféle emberi vágyra és mindenféle emberi kívánságra van egy istenkép, van egy istenarc. Hát hogy tudjuk mi ezt megkülönböztetni attól az egyedül igaz Istentől? Meg az az egyedül igaz, az csak egy. A 359 fokkal szemben csak egyetlen egy fok van, ami az igaz Istenről beszél. És János apostol, amikor írta az evangéliumát, ahonnan a prológusából való a mai előadásunk címe, a János evangélium első fejezet 14. verse, én úgy gondolom, hogy János apostol az evangélium elején valami hallatlan döntő dologra mutatott rá. Amikor arról beszélt, hogy ők megismerték Jézust és azt az Istent, aki küldte őt, amikor arról beszél János, hogy megismerték az egyedül igaz Istent, akkor így foglalja össze ezt egy mondatban, hogy ő teljes kegyelemmel és igazsággal. Ez az egyedül igaz Isten, ami semmilyen más Istennél nincsen meg, hogy ő teljes kegyelemmel, vagyis hát a tiszta, tökéletes szeretettel és igazsággal. Röviden szólva így mondanám, az az egyedül igaz Isten, akiben a szeretet és az igazság maradéktanul találkozik és összefor. Az igaz Istent a jelleméről lehet megismerni, ahogy egyébként az embereket is a jellemükről lehet leghitelesebben, legmértéktartóbban megismerni, kinek milyen a jelleme. Azt mondja itt János evangélium a prológusa, hogy Isten valami olyan csodálatos lény, akit emberek nem tudtak kitalálni. Emberek vagy olyan Isten tudnak kitalálni, aki teljes igazsággal, de nem teljes szeretettel. Vagy olyan Istent, aki teljes szeretettel, de nem teljes igazsággal. Vagy egy szigorú Istent, vagy pedig egy elvtelenül engedékeny Isten tudnak az emberek elképzelni, kitalálni, kivetíteni. Az Isten olyan lény, akinek az erkölcsi ábrázata, akinek a jelleme, az kitalálhatatlan, amit az emberi világban leginkább hiányolunk. Amit az embereknél nem látunk, maradéktanul így, ilyen tökéletességben soha nem látunk, hogy igazságosnak lenni, de teljes szeretettel, és szeretetteljesnek lenni, de teljes igazságossággal. Ezt nem látjuk az embereknél, viszont Isten teljes kegyelemmel és igazsággal. Az Isten lényének nagyon sok része, tulajdonsága van. Például, ha valaki nem olvassa is a Bibliát, de úgy elgondolkozik erről, hogy ki lehet az Isten. Minden mitológiában ez előfordul, és mindegyik vallás úgy állítja be, hogy az Isten valami nagy mindenható lény. Ebben úgy tulajdonképpen nincs is különbség vallás és vallás, sőt, hogy van egy lény, aki az egész világ mindenséget a kezében képes tartani, aki tud uralkodni és fent tudja tartani a világmindenséget. Az Isten mindenhatósága mellett sokan még az örökké valóságát is emellé teszik teljes joggal, hogy az Isten nem teremtmény, mint mi vagyunk, hanem öröktől fogva létezik, bár ugye sokat nem tudunk megragadni mi ezekkel a fogalmakkal, hiszen alig tudunk mi vele mit kezdeni, hogy örökké való vagy végtelen. Ugye van ilyen ószövetségi kijelentés a Dániel könyve 7. fejezetében Istenről, hogy akinek napjainak száma végtelen. De mindegy, hogy most hogy mondjuk, hogy örökkévaló vagy napjainak száma végtelen, szinte alig tudunk vele mit kezdeni, de ezt is elismerik. A minden tudásáról is, az előrelátásáról is általában az elismerés szintjén mindenki hasonlóképpen nyilatkozik. De a nagy kérdés, hogy ki az Isten? A nagy kérdés, hogy az Istennek milyen a jelleme. A nagy kérdés az, hogy hogyan tekinthetünk az Istenre, milyen az erkölcsi tulajdonsága az Istennek. Hát itt már rendkívül szórt a vallásokon belül is a kép, a kereszténységen belül is. Gondoljunk például csak az elmúlt 2-3 évszázadnak a legnagyobb hatású irányzatára, ami kifejlődött itt a félig ateista, félig vallásos Európában, ez a deizmus. A deizmus azt mondja, hogy az Isten mindenható, az Isten örökkévaló, Isten mindentudó, csak jó messze van, és velünk nem sokat foglalkozik. Ő az órás, felhúzta az órát, az óra jár, nekünk kell megismernünk az órát, az óra a törvényszerűségeit, a világot, a természetet, a társadalmat, de az Isten végtelen messzeségben, valahol ott a ki tudja hol levő mennyben trónol, és az Istent hidegen hagyja, ahogy Babis mondja az egyik versében, hogy békés ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Itt az emberek veszekednek, ütik, verik egymást, az Isten meg ott egy olyan, hogy Vörös Sándor mondja, egy olyan merev csillámú közönyként a jó távoli égben figyeli a világ történelmi jeleneteit. A Biblia azt mondja, hogy nem erről van szó. A Biblia arról tanít, hogy az Isten jelleme, csodálatos jellem, ő teljesen együtt érez az emberrel, ő arra is vállalkozott, amit egyébként semmilyen más vallás nem hirdet, csak a Biblia és a kereszténység, mármint az a kereszténység, ami a Bibliát tényleg komolyan veszi, hogy az Isten emberré is lett. Az Isten annyira együtt érez a tőle eltávolodott emberiséggel, hogy ő, mint Isten, magára vette az emberi természetet, eljött közénk, hogy lássuk azt, hogy az Isten nem fordult el a teremtményeitől, azoktól se, akik tőle elfordultak, hanem az Isten mélységes együttérzés, mélységes szánalom, mélységes szeretet. Az Isten pontosan tudja, hogy kinek mennyi a felelőssége az életében. Az Isten mégse a felelősséggel azonosít bennünket, hanem azzal, hogy jószerivel mindannyian áldozatai vagyunk a rossznak. Az, hogy mi milyen állapotban vagyunk, mondom, ott mindenkinek van egy bizonyos fajta felelőssége, van egy bizonyos fajta áldozat jellege is, hogy belekerültünk ebbe a nehéz helyzetbe, amiben most mi élünk emberek, de az Isten nem azt követeli tőlünk, hogy most ennyiben vagy felelős, és akkor hozz rendbe az életedet, és ennyiben áldozat vagy, ott majd segítek neked, hanem az Isten úgy tekint ránk, mint akik mintha mindenestül fogva áldozatául estünk volna, egy rendkívüli erőnek, egy rendkívüli féktelen és hitető erőnek, a gonoszságnak, a rossznak, a bűnnek. És az Isten segíteni akar, és az Isten a szeretetével és az igazságával egyidejűleg akar segíteni. Ez az a páratlan dolog, amit a Biblia hirdet az Istenről, hogy az Isten egyszerre szeretet és egyszerre igazság. Ezt semmilyen más vallásban nem találjuk meg. Ha bármely vallásban Isten képet tanulmányozunk, teljesen mindegy, hogy ez a görög-római mitológia, finnugor mitológia, mindegy, hogy a mohamedán vallás, vagy keleti vallások, vagy törzsi vallások, ilyen istenképet, amit a János 1.14 kimond, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal, ilyet nem találunk. Itt jön a következő nagy probléma, hogy hiába, hogy a Biblia alapján látjuk nagy vonalaiban, hogy ki az igaz Isten, és kik nem az Istenek, noha annak mondják őket az emberek, a Biblia is ismeri azt a sajátosságot, hogy az Ószövetségben a zsidó nép és az Újszövetségben a kereszténység sem mindig képviselte igazán az Istent. És itt az emberek további zavarok elé néznek, és azt mondják, hogy hát, hogyha a hívő vagy vallásos emberek ilyenek, ha így mutatják be az Istent, amiről már én ösztönszerűen érzem, hogy ez nem az igazi Isten, hát akkor az Istennek itt valóban van-e képviselete, az egyedül igaz Istennek itt vannak-e hívei, követői, akiknek az életéről leolvasható az, hogy milyen az igazi Isten. Csak úgy, hogy egy kicsit a sokfajta bibliai ismeretünket rendezni tudjuk, említem meg, hogy például Jézus, amikor a világra jött, akkor is a választott népen belül is többféle csoportosulás volt, és többféle istenképet hirdettek. Például a zsidó nép körében is volt egy olyan csoport, ami ki is vonult a népből, mert azt mondták, hogy ez nem vallásosság, ez nem istenfélelem, és kivonultak a társadalomból a Holtenger partjára, ezek a nemrég felfedezett esszénusok, akik külön kolóniát hoztak létre, ott leírták a reguláikat, aféle zsidó szerzetesek voltak, és ők úgy gondolták, hogy ők őrzik meg az igazi istenképet, és ők tanítják a fiatalokat az igazi istenhitre, mert a világból ki kell vonulni, és így kell megőrizni az Istennek a méltó képviseletét. Aztán voltak a Heródes pártiak, ez is egy kisebb csoportosulás volt, akik kevesen voltak, de Heródes és családja körül gyülekeztek, és úgy gondolták, hogy a zsidó nép fennmaradásáért egy ilyen királynak és egy ilyen hatalomnak tartozunk köszönettel, és ő mellé álltak. Akkor voltak a sadduceusok, akikkel nézve azt tudnánk mondani, hogy olyan volt a sadduceusoknak a pártja vagy közössége, mint ma egy baloldali, vagy mint ma a baloldal. Ők például azt mondták, hogy a Bibliából nem minden fogadható el, csak Mózes öt könyvét fogadták el, és úgy a maguk kedve szerint fogadtak el a Bibliából tanításokat, és az Isten képük egy ilyen evilági, egy ilyen politizáló Isten kép volt, aki őket küldi a társadalmi harcokba, küzdelmekbe, és egy ilyen Istent követtek. Egy negyedik csoport volt a farizeusoknak a csoportja, ezeket most talán úgy mondanánk, hogy ők voltak az akkori jobb oldal, mai fogalom szerint, akik mereven ragaszkodtak a hagyományokhoz, a szokásokhoz, az bizonyos értelemben fölébe is emelték a Bibliának, de azért a Bibliát is elfogadták, tehát nem olyan véleményt formáltak, mint a sadduceusok, ők az egész Bibliát elfogadták, csak egy kicsit már változtatgatták a tanításokat, és már az emberi szokásokkal, hagyományokkal keverték. És amikor Jézus eljött erre a világra, és azért is soroltam fel így gyorsan ezeket a vallási csoportosulásokat, tulajdonképpen az életének a legnagyobb küzdelmeit ezekkel folytatta, illetve azokkal az ember tömegekkel, akik valamelyiket ezek közül követték. Jézusnak van egy nagy kifejezése. Hát Jézusnak sok nagy kifejezését kellene nekünk szó szerint megjegyeznünk, de ezt a nagy kifejezést mindenképpen a mai témánál hadd emlékeztessek rá mindenkit. Ez a Máté evangélium a 22. fejezet 29. verse. Máté 22-29. Jézus azt mondta, azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Jézus azt mondta, hogy a tévelygés onnan származik az Isten képpel kapcsolatban, hogy az emberek nem akarják tudomásul venni, hogy az Isten mit mond önmagáról, hogy az Isten hogy mutatkozik be, ami azért súlyos emberi fogyatékosság, mert hogyha itt egy élő ember, akit minden nap látunk, és nem akarjuk meghallgatni, akivel találkozunk és beszélhetnénk, nem akarjuk meghallgatni, hanem mindig egy harmadik felől tájékozódunk, hogy ő mit mond róla, ugye ez is súlyos dolog lenne. Mert ha én valakit megismerhetnék, beszélhetnék vele, és kikerülöm ezt, inkább azt mondom, hogy az én nem tudom milyen jó barátom véleményét teszem perdöntővé az ő kérdésére. Súlyos dolog lenne. Pedig az illetőt látom. De hogyha valakit nem látunk, mint az Isten, és egy nem látott lényről nem fogadjuk el, amit ő mond, hanem azt fogadjuk el, amit mások mondanak róla, így gyakorlatilag a tévesztésnek a lehetősége a végtelen. Ezért mondta Jézus, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Tehát Jézus annyira világosan ráutalt arra, hogy Istent hitelesen megismerni csak a saját beszédéből lehet. És ne vallásos emberek élményei, ne vallásos emberek véleményei után menjünk, mert csak nem mindig biztos, hogy tévedni fogunk, mert amit ember mondhat az Istenről, ez soha nem olyan 100%, mint amit az Isten mondhat önmagáról. Ugye van az Ószövetségben erről egy megragadó könyv, ez a Jób könyve. A Jób könyvében Jób mindegyik barátja istenfélő ember, mind a három idős barát és a negyedik fiatal barátja is istenhívő ember, de azt akarják elfogadtatni Jóbbal, amit ők gondolnak az Istenről. És milyen jó, hogy van egy ilyen könyv a Bibliában, hogy Jób ezt nem fogadja el, és Jób azt mondja, hogy ő magától az Istentől kér majd választ arra nézve, hogy miért engedi meg az életében ezeket a döbbenetes dolgokat. Tehát Jób kifejezésre jutatja, hogy ő csak is az Istentől fogad el az Istenről hiteles ismeretet. És ha most fellapozzuk János evangéliuma 5. fejezetét, onnan néhány mondatot szeretnék felolvasni. Jézusnak is ugyanilyen küzdelme volt a sok-sok Isten képet hirdető emberekkel. Itt most maradok a farizeusoknál, hiszen a farizeusok testesítették meg a sadduceusokkal szemben azt a végletet, ami mind a mai napig elterjedtebb a kereszténység körében is. Ha röviden kellene megfogalmazni, azt mondanám, hogy a sadduceusok elvtelenek voltak, a farizeusok képmutatók. A sadduceusok maguk válogatták ki, hogy miben hisznek Istennel kapcsolatban, tehát a maguk kezébe vették a mércét, mintha Isten nem is lenne, majd az ember eldönti, hogy milyen Istent kíván. A farizeusok ezt nem tették, ők nem vették maguk kezébe a mércét, ők mindent elfogadtak látszólag, amit az Isten mondott önmagáról, de csak látszat volt, kívülről mutatták, hogy ők Isten szerint élnek, belül azonban a szívükben nem fogadták az Isten beszédét, tehát ezért mondom, hogy ők képmutatók voltak. Mind a mai napig az Isten hit, illetve az Isten ismeret kérdésében lényegileg ez a két nagy véglet. Vagy egy elvtelen, nem az Isten beszédeihez ragaszkodó tanítás, vagy pedig látszólag az Isten beszédeihez ragaszkodó, de képmutató gyakorlati életet felvonultató vallásosság. János evangéliuma 5. fejezetében a 37. verstől szeretném felolvasni, egy nagyon kiélezett helyzetben szinte vitatkozik Jézus itt a farizeusokkal, és a következőt mondja nekik. Tehát János evangéliuma 5. fejezet 37. versétől. Aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, az befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Mondom, ez egy kiélezett vitahelyzet, hogy Jézus itt beszélget a farizeusokkal. Hadd tegyem fel a kérdést rögtön az első versre nézve, amit felolvastam. Miért mondta Jézus azt, hogy sem hangját nem hallottátok, sohasem ábrázatát nem láttátok? Hát Isten senki nem látta. Miért veti ezt a farizeusok szemére, mintha ők erről tehettek volna, hogy sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok? Én azt gondolom, hogy ezt Jézus azért mondta a farizeusoknak, mert habár az Isten most még láthatatlan a számukra, nem azért, mert egyébként láthatatlan lenne. Isten látható személy, ugyanolyan személy, mint mi vagyunk, ugyanolyan testi, lelki felépítéssel, gondoljunk arra, hogy Jézus is köztünk élt, és őt látták, fogták, hallották, mindent tudtak róla, és Jézus világosan mondta, hogy őt az atya küldte, akinek tehát hangja van, ábrázata van. Bibliánk első lapján is azt olvassuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az ember. Tehát az Isten látható személy, most nem azért nem látszik, mert láthatatlan, hanem azért, mert nem bírnánk elviselni az ő színről színre való látását. És Isten majd látható is lesz, Jelenések könyve is ezzel fejeződik be, hogy Isten majd itt lesz az emberek között, Isten majd mindenki meglátja, Isten karnyújtásnyira lesz minden embertől. Én azt hiszem, hogy azért mondta ezt Jézus a farizeusoknak, mert igenis ma, amikor nem láthatjuk még az Istent, azért felfogásunk, képünk lehet az Istenről. Hogy egy emberről is, akit nem látunk, nem ismerünk, de halljuk a szavát, olvassuk az írásait, valahogy nem külsőleg lehet képünk róla, hanem belsőleg. Milyen a gondolkozása, milyen a lelkülete, milyen az érzülete. Tehát ezért mondja Jézus ezután azt, miután szemére veti a farizeusoknak, hogy sem hangját nem hallottátok, soha sem ábrázatát nem láttátok, az ő igéje sincs maradandóan bennetek. Ezek szerint tehát mi eljuthatunk a hiteles Isten képig, mindenkinek lehet hiteles Isten képe. Mi ennek a nagyon egyszerű titka, hogy az Isten igéje, az Isten beszédei maradandóan legyenek bennünk. Ez a helyes Isten kép megszerzésének egyedüli titka, hogy amit az Isten mond, azt jegyezzük meg, azt tartsuk kincsnek, azt rejtsük el, és amit újra és újra mond, és újra olvassuk az Isten beszédeit, azt mind-mind fogadjuk el, és valahogy ezekből fokról fokra és egyre tisztultabban fölépül egy igaz Isten kép. Jézus ugyan látta az Istent, hiszen az Isten közeléből jött, tehát őt a mennyei atya küldte. De ugye Jézus is megszületett itt a földön, felnevelkedett, ugyanolyan ember lett, mint mi vagyunk. Neki is valahogy újra azt az Isten képet, akit ő ismert itt a földi életben, ugyanazt az Isten képet meg kellett szereznie. Fel kellett, hogy épüljön benne. És ha most feltenném a kérdést, hogy Jézusban hogyan épült fel ez az Isten kép? Hogyan tudta, hogy őt az Isten küldte? Hogyan tudta, hogy miért küldte? Hogyan tudta egészen pontosan, hogy mi a feladata itt az életben? Figyeljük meg, hogy Jézus egész életében törvényszerűség ez, ahogy az igéhez ragaszkodik. Ahogy az Isten beszédeihez ragaszkodik. Ő aztán igazán elmondhatta önmagáról, hogy az Isten beszéde maradandóan benne volt. Csak két történetre hadd hivatkozzam, Jézus fellépésének és Jézus halálának a történetére. Amikor Jézus fellépett, tudjuk jól, hogy ezt a 3,5 évi munkát azzal kezdte, hogy elvonult a pusztába, 40 napi böjtöt és imát tartott, és a 40 napi böjtés ima után Isten megengedte azt, az az Isten, akit keresett Jézus ezzel a böjtelés imával, az az Isten megengedte azt, hogy az emberiség félelmetes ellensége Sátán is megjelenjék neki, természetesen nem valami visszataszító alak formájában, hanem nyugodtan mondhatjuk Pál apostol szavaival, hogy világosságot hozó angyal képében, ugye? Sátán megjelenhetett a pusztai megkísértés végén, és 3 ajánlatot tett Jézusnak. Ugye ez a híres Máté és Lukács 4. fejezetében megörökített pusztai megkísértés, amelyben olvassuk Sátánnak a 3 ajánlatát. És miért idézem fel ezt a történetet? Jézus a mindannyiunkat megkísértő összes megpróbáltatást elszenvedte ebben a 3 megkísértésben. Senki ember nem mondhatja azt, hogy más kísértései, vagy súlyosabb, vagy más jellegűbb kísértései lennének, mint akkor ott Jézusnak voltak. Valóban változtasd a köveket kenyerekké, tehát a testi kívánságainkért valahogy adjuk alább, és kövessünk el rossz dolgot ezek kielégítésért, vagy vesd alá magadat a mélybe, tehát próbáljuk ki, hogy az Isten mit szól ahhoz, hogy mi elindulunk egy általunk is rossznak látott úton, megőrize bennünket az Isten, és a 3. a legsúlyosabb megkísértés, hogy ne vállald a szenvedést. Az életben a küzdelem, a szenvedés a legborzalmasabb, nem kívánatos dolog. Az emberiséget ne szenvedéssel, ne Golgotai kereszttel akard megváltani, hanem ha leborulva imádsz engem, egyik pillanatról a másikra neked adom ezt a világot, mondta Sátán Jézusnak. Jézus ebben az első hatalmas csatájában, amit itt vívott a földön, hogyan győzött? Mindannyian tudjuk, ha elolvassuk a történetet, hogy Jézus nem a saját szavaival felelt meg Sátánnak, hanem mindig, amikor megfelelt, az egyes megkísértésekre azt mondta, hogy megvan írva. Mind a 3 megkísértésnél ezt olvassuk. Megvan írva, változtasd a köveket kenyerekké. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember. Hogy vessem alá magamat a mélybe, megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Hogy leborulva imádjalak, és enyém lesz a föld, és nem kell szenvednem. Megvan írva, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ha Jézus Krisztus így nyilatkozott meg, ha ezt a példát adta a számunkra, hogy az összes emberi problémában mi győzni tudunk, mi le tudunk győzni bármit, ami itt a földön körülvesz bennünket, mint megkísértés, de hogyan? Ha ragaszkodunk ahhoz, amit az Isten mond. Ha megismerjük, amit az Isten mond, megértjük, és ragaszkodunk hozzá. Isten senkitől ugyanis olyan ragaszkodást nem kíván, ami egy szolgai ragaszkodás lenne, egy értelem nélküli ragaszkodás lenne. Isten ezeket a fokozatokat mindig kéri tőlünk. Megismerés, megértés, elfogadás, döntés. Ha valaki így viszonyul az Isten beszédéhez, az Isten igéjéhez, akkor a helyes Istenkép fel fog épülni benne. akkor lehet, hogy tudatlanok voltunk, lehet, hogy félreismertük az Istent, lehet, hogy az életünkben sok év, vagy akár évtizedek is elmentek arra, hogy tévejektünk, kétségeskedtünk, nem tudom én, hol voltunk, lehet beszélni emberekkel, hogy sok vallásfelekezetet megjárnak, sok minden tanfolyamot végigjárnak, sok előadást meghallgatnak, de egyről a kettőre nem jutottak még. Nem kell ezt tennünk. Vagy ha ezt tettük is, nagyon gyorsan eljön az alagút vége. Miről van szó? Hogy ismerjük meg, értsük meg, és ragaszkodjunk a felismert igazságokhoz, amik a Bibliából következnek. Ha megvan írva kérdése, a döntő kérdés minden egyes ember számára. Tehát Jézus a földi életének az első hatalmas küzdelmét így nyerte meg. Hogy ő benne valódi istenkép volt, mert az Isten beszédeihez ragaszkodott. Nem vette magának Jézus a merszet, hogy mivel ő Isten fia, ezért ő majd mond valamit, majd ő valahogyan legyőzi ezeket a megkísértéseket, hanem ő ragaszkodott az isteni bölcsességhez, az isteni kinyilatkoztatásokhoz. És Jézus hogy fejezte be az életét a keresztfán? Jézus úgy fejezte be az életét a keresztfán, hogy a 22. Zsoltárt imádkozta. Ott is egy bibliai imádságot, Dávid királynak az előtte 1000 évvel elmondott igéit vette az ajkaira, azzal nyert vigasztalást, amit a Szentlélek ihletésére mondott Dávid király. Jézus ezt nem szégyelte ezzel erősíteni magát a keresztfán. Jézusnak az egész életét átszőtte ez a magatartás. Ezért mondhatjuk azt, hogy helyes Isten ismerete volt. Ezért mondhatjuk azt, hogy nekünk az élet, ha Krisztus, akkor Krisztussal együtt mi az atyát is befogadjuk, és ha Krisztust befogadjuk, az igaz Istent fogadjuk be, mert Krisztusnak az egész életében ez volt a magatartása. Nem akarom ezt az egész életet felidézni, csak úgy az emlékezetesebb szófordulatok kedvéért. Ugye mindannyian emlékezünk, hogy Jézushoz 1000 kérdéssel mentek az emberek, 1000 problémával. Jézus akkor azt mondta, hogy menjetek a sadduceusokhoz, farizeusokhoz, főtanácshoz, bölcs emberekhez. Nem, Jézus soha nem mondott ilyet. Keresve se találunk ilyet Jézus tanításai közül. Jézus mindig azt mondta, hogy van megírva, mint olvasod. Számtalanszor felelt ezzel. Hogy olvasod Mózesnél, a prófétáknál, a zsoltárokban? Vagy egyenesen ilyeneket is mondott Jézus, hogy sohasem olvastátok-e az írásban? Ez Máté evangélium a 21. fejezetében olvasható. Hát sohasem olvastátok-e az írásban? Jézus, amit kimondott, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát, ezt az életében következetesen véghez vitte. Hát Jézus mindig az írásokhoz küldte az embereket. Jézus nem mondta azt, hogy a Biblia bonyolult. Nem mondta azt, hogy azt csak kiváltságos emberek érthetik meg, hanem amikor az emberek elkezdtek gondolkozni, és az írás alapján feleltek, akkor Jézus ilyeneket mondott, hogy nem vagy messze az Isten országától. Nagyon közel és nagyon gyorsan juthatsz Isten közvetlen társaságába, hogyha befogadod és megszívleled az Istennek a szavát. Vagy hogy mondtam, hogy csak ilyen emlékezetes szófordulatokat és példázatok közül itt csak egyet hadd említsek. Ha most föltenném a kérdést, hogy a tékozó fiú példázatában, hogy beszélt Jézus az igaz Isten ismeretről? És az igaz Isten ismeretnek az elnyerhetőségéről és a tulajdonságairól. Nem tudom, hogy ki gondolta végig a tékozó fiú példázatát ebből a szempontból, hogy egy fiú, aki ismeri az atyát, de aki otthagyja az atyát, és elmegy. Tehát itt olyanról beszél Jézus, akinek volt Isten ismerete, de nem kellett neki ez az Isten. A természet erősebbnek bizonyult. Ő ki akarta próbálni az életben azt, hogy milyen Isten nélkül az élet. Ő eltávolodott az Istentől, kikérte az örökségét, elverte, semmilyen nem maradt. De ez a példázat hogyan beszél arról, hogy valaki, aki ismerte az Istent, aztán hátat fordított az Istennek. Ilyen csodálatosan mutatja Jézus be a példázatban, hogy az igazi Isten ismeret mennyire elhalványult ebben a fiúban, és amikor távol került az apai háztól, de végre megtért, és belátta, hogy hibázott, és elgondolta, hogy ő hazamegy az édesapjához, akkor mit is mondott ott a moslékos vájú mellett? úgy elképzelte maga előtt a jelenetet, hogy ő most hazamegy az apjához, és majd mit fog mondani az apjának. És azt mondta, azt fogom mondani az apámnak, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ugye ez volt a pont, ez van Lukács evangélium a 15. fejezetében, így képzelt el az Istent. Egyszer ismerte az Istent, az, hogy távol került az Istentől, az Istennek egyik, másik, harmadik arcvonását már elfelejtette, eltorzította, és ő így képzelt el, hogy majd ezt mondja az apjának, hogy tegyél engem is olyanná, mint a béreseid közül egy. Amikor ez a tékozó fiú azonban fölállt, hazament, és találkozott az apjával, akkor a példázatnak egyik legszebb mozzanatának tartom, hogy nem ugyanezt a beszédet mondja el az apa előtt. Azt elmondja, hogy vétkeztem. Ez igaz is volt. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Az is igaz volt, hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam. Ez is igaz volt. De azt már nem mondta az apjának, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Mert látta, hogy az apja hogy fogadja vissza, látta, hogy az apja már köntöst hozat, gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, látta, hogy az apa teljes jogú fiának, örökösének fogadta vissza. Az Isten ismeret, ami eltorzult, és szükségszerű, hogy az Isten ismeret eltorzuljon, ha távol vagyunk az Istentől, ha az Isten közelébe érünk, ha valóban újra keressük az Istent, megszólítjuk az Istent, az Isten jelenlétébe kívánunk helyezkedni, az Isten ismeret újra tiszta és világos lesz. Az Isten nem egy kényúr, nem egy parancsoló, de nem egy elvtelenül irgalmazó Isten. Isten olyan Isten lett a tékozó fiú számára is, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nagyon, nagyon finomnak látom ezt, hogy Jézus érzékeltette ezt a példázatban, hogy mindenkinek van egy Isten képe. És én elgondolom azt, hogy majd visszamegyek, és talán, ha fiának nem fogad is be, hát majd vezekelek érte, és akkor majd valahogy jóvá teszem a vezekléssel az addigi bűneimet. Nem kell vezekelni az Isten előtt. Nem kell az Isten előtt úgy tenni, minthogyha egy mi általunk kitalált Isten kép előtt elgondolnánk, hogy tenni kellene. Az Isten más. És az Istennel, ha találkozunk, akkor ez az Isten kép helyre. És hol tudunk találkozni az Istennel? A saját beszéde meghallgatása révén és az imádságban. Jézus ezt is világosan tanította, hogy az igazi Isten kép abban az emberben épül fel, aki hallgatja az Isten beszédét, és aki szól az Istenhez. Isten továbbra sem látja ez az ember, Isten továbbra is láthatatlan, de ha valaki hallja az Isten beszédét, és erre való hivatkozással, amit mond az Isten, mi is feltárjuk a mi életünket az Isten előtt, akkor az Isten kép fokról fokra tisztulni fog, és lesz helyes Isten képe annak az embernek, aki ezt gyakorolja, és nem lesz a hitetésnek és a becsapásnak az áldozata. Lesz az életében igazság, lesz az életében szeretet, mert van Istennek ismerete. Az élete meg fog változni, az életében egészen más jellemtulajdonságok fognak kialakulni, mert tudja hova mérni az életét. Lesz az életében igaz Isten ismeret. Tehát én azt gondolom, hogy az Isten ismerete, hogy ki az Isten, hogy valóságban ki az Isten, ez a legalapvetőbb kérdés, és ezért ne elégedjünk meg soha azzal, amit Istenről mondanak. Csak azzal elégedjünk meg, amit Isten maga mond. Tehát azzal, amit Istenről mondanak, abban mindig lehet félreértés, tudatlanság, szándékos félrecsúsztatás is. Mi azzal elégedjünk meg, amit az Isten mond, és ezért gyönyörűek a Bibliának azok a részletei, amik kifejezik azt, hogy az emberek az igaz Isten hitért küzdöttek. Ilyen például a 63. Zsoltár. Ha valakinek mondjuk most ez a küzdelme van meg, hogy nem tudja egészen pontosan, hogy ki az Isten, mihez tartsa magát, hogy éljek, az eddigi értékrendem gyengéi feltárulkoztak, és, de nem tudom az újat sem még nem tétova vagyok, tanácstalan. Nagyon ajánlom a 150 zsoltár közül, nagyon sok olyan zsoltár van, ami útbaigazítást ad, hiszen régen is kerültek ilyen helyzetbe az emberek. Hadd olvassam fel a 63. zsoltárnak, Dávid zsoltárának a kezdetét. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott, elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Csodálatos zsoltár kezdés ez. Megszólít, hogy Isten, az, hogy én Istenem vagy te. Én tudom, hogy te személyesen gondot viselsz minden teremtményedről. Én sem vagyok kivétel, bár a természetem sokszor súgta azt, hogy rólam elfelejtkezett az Isten. Meg az Isten engem büntet, meg az Isten ezt nem adja meg, meg az Isten haragszik, és a többi, és a többi. De azt mondja, hogy Isten, én Istenem vagy te. Én jó reggel akarlak keresni téged. Nagyon fontos bibliai kategória, amit a helyes istenképpel kapcsolatban felszoktunk említeni. Ez a fontos bibliai kategória az Isten keresése. A Bibliának sok nagy kijelentése van, de az egyik nagy kijelentés az, hogy az Istent keresni kell. Itt azt mondja a zsoltáros, jó reggel a legjobb keresni. Tiszta fejjel, erőnk, fizikai, lelki erőnk teljességében ne kezdjük el a napot Isten nélkül. Keressük az Istent. Hogy lehet keresni az Istent? Halljuk, hogy mit mond, vegyük elő a Bibliát, olvassunk el belőle részleteket, legyünk céltudatosak, válasszunk ki részeket, legyünk beosztóak, és határozzuk el, hogy ezen a héten én a Bibliából ezt és ezt akarom elolvasni. Jó reggel keressük az Istent. Az Isten keresésről a Bibliában a legnagyobb kijelentések találhatók. Egyik nagy kijelentés például Ámos próféta könyve 5. fejezet 4. verse. Ez amennyire rövid, annyira nagy felszólítás, ez az Ámos 5-4. Engem keressetek és éltek. Kevesebb, nagyobb felszólítás és ígéret van a Bibliában. Engem keressetek és éltek. Aztán ott van Jézus kijelentése a hegyi beszédben, Máté evangélium a 6. fejezetében. Hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyittatik. Szóval keressük az Istent. Ott van a példabeszélek könyve 8. fejezete, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Tehát igen, az Istent keresni kell. Nem azért kell keresni, mert Isten elrejtőzött volna. Nem azért kell keresni, mert Isten hozzáférhetetlen és egy titokzatos lény. Isten mindannyiunkhoz közel van. Pál apostol is az előbb említett Areiospágoszi beszédében azt mondta, hogy hát az Isten annyira karnyújtásnyira van köztetek, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Az Isten itt van a közelben. A nagyon nagy tévesztés az ember részéről, hogy a közeli Isten nem képes keresni, hanem tévelyeg, és az egész világot megkerül is. És ezért gyönyörű ez a kezdés, hogy Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Ugye értjük a jelképes jelentést. Nem arról van szó, hogy nyári rekkenő hőségben mondja ezt Dávid, hanem mit tud itt nekünk a világ mondani? Mit tudnak az emberek, mint bölcsességet, amit már holnap után meg nem cáfolnak? Mit tudnak bizonyosságot, amire építeni, mit tud nekünk a világ mondani? Az Istent úgy keressed, mint aki tényleg egy kiaszott elepet földön vizet keres, mert pótolhatatlan, mert helyettesíthetetlen, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Istent keresni, ez több, mint élni. Ez az életnél is több. Szoktuk mondani, hogy az élet a legfőbb érték. Ehhez már Platonnak volt egy széljegyzete, aki így helyesbítette ezt a régi mondást, hogy az élet a legfőbb érték, azt mondja, nem az élet a legfőbb érték, hanem a jó élet. A jó élet. de a jó életnél is nagyobb az Istennek a kegyelme. Az Isten kegyelme, az Isten közelség, a hiteles Isten, az az Isten, aki értünk mindent megtett, hogy mi nekünk bizalmunk legyen őhozzá fordulni. Szóval ez az Isten a maga lényével felülmúlja az életet, felülmúlja azt, amit teremtett. A teremtő nagyobb a teremtésénél. És nekünk ezt az Istent lehet megismernünk személyesen, hogy óriási kiváltság, hogy hallhatjuk ennek az Istennek a szavát. És Istennél nincs fogadó óra. Istenhez mindig fordulhatunk. Isten mindenkit meghallgat egyidejűleg, ha minden milliárdnyi ember imádkoznék, vagy szólna az Istenhez. Az Istennek van erre képessége, és az Isten válaszol is erre. Szóval az igaz Istenképnek, az igaz Isten arcnak a megtalálása, ez nem nehéz és fáradtságos dolog. Ez a világon az egyik legegyszerűbb dolog. És ahogy ebben előre jutunk és haladunk előre, ez azért is egyszerű dolog, mert Isten egyre csodálatosabb lesz előttünk, Isten egyre mélyebb és tisztábban áll előttünk az ő lénye, és Istenbe soha nem fogunk csalódni. Isten, amit kimondott és megértettünk valamikor, és most már százszor vagy ezerszer többet értünk meg őtől és ő belőle, nem kell lerombolni azt, amit 10 évvel ezelőtt megtanultunk, vagy nem kell elhagynunk azt, amit még a tudásunk kisebb fokán megismertünk Istentől. Szóval az Isten megismerése, az Isten ismeretben való növekedés és gyarapodás, ez tulajdonképpen azért csodálatos dolog, mert egy olyan személyt megismerni, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Azt hiszem, hogy ez az életnek a legnagyobb kincse és ajándéka. Hogy az Isten minden egyes élethelyzetben, minden problémámban, minden körülményemben, ő teljes kegyelemmel és igazsággal, ő soha nem lesz részrehajló, soha nem lesz igazságtalan, de soha nem fordul el tőlem, akkor se, hogyha nincs igazam, akkor se, ha nem az ő törvényei szerint élek, akkor sem fordul el, legfeljebb érezteti ezeknek a törvény áthágásoknak a keserű következményét. Isten tökéletesen nevel a maga ismeretére, de ehhez az ő ismeretének az égisze alá kell jutnunk, és ez pedig az, hogy az Isten igazi ismerete, az ő szavából való ismeret, ez a Bibliának a megismerése. Ezért én bátran merem bárkinek mondani, mi nem fetisizáljuk a Bibliát, vagy nem imádat tárgyává tesszük a Bibliát. Mi hiszünk abban, hogy a Biblia Isten szava. Ha meg a Biblia Isten szava, akkor hogyha az Isten szavát olvassuk, befogadjuk, akkor magát az Istent fogadjuk be. Az a sokat említett bibliai kijelentés, hogy Istent befogadhatjuk, hogy Isten éljen bennünk, hogy Krisztus éljen bennünk. Ez misztikus kifejezés, vagy nagyon egyszerű kifejezés? Én azt gondolom, nagyon egyszerű kifejezés. Ez annyit jelent, hogy akinek én itt a föld életben is megfogadom a szavát, odafigyelek rá, komolyan veszem azt, amit mond, akkor tulajdonképpen azonosulok vele, egyé válok vele. Ha mi Isten szavait komolyan vesszük, ha így, mint Dávid, vágyakozunk ezen az elaszott, elepett földön, amelynek nincs vize, és keressük az Istent, és mi az Istent befogadjuk, megismerés, értelmi utánajárás alapján, valaki, aki a Bibliát nagyon mélyen magyarázt, egyszer így mondta, Isten a központi idegrendszerünkön keresztül juthat be a mi életünkbe. Isten nem misztikus módon, nem valami élmény, felajzottság, nem valami, nem tudom, milyen módon élhet mi bennünk. Isten a központi idegrendszerünkön keresztül, az értelmünkön, az értelem által táplált és az értelemből kinövő hiten keresztül az Isten élhet a mi életünkben, és akkor mind hitelesebben, mind tisztábban ismerjük meg. Nem olyanok leszünk, mint a tékozó fiú, hogy messze ezt gondolta az Istenről, hanem olyanok leszünk, mint aki ott él az Isten közelében, mert az Isten is ott él benne, és akkor valóban senki nem csaphat be a tekintetbe, hogy kicsoda az Isten.